Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Bohács Bernadett, az RSM HR üzletágának vezetője, és Vakulya Csaba ügyvéd. Témánk a bértranszparencia. Mi adja a beszélgetésünk apropóját? Én annyit tudok, hogy az Európai Uniónak erre vonatkozóan van egy irányelve, amelynek az a célja, hogy felszámolja a nemek közötti béregyenlőtlenséget.
Igen, valóban a cél az, hogy a nemek közötti egyenlőség megvalósuljon a bérek terén is. Viszont azt tudni kell, hogy ez nem egy előzmények nélkül való irányelv. Az Európai Unión belül már évtizedekkel ezelőtt is születtek olyan döntések, olyan irányelvek, amiknek a célja az volt, hogy ez az egyenlőség a bérek terén megvalósuljon. Azonban a legutóbbi irányelv felülvizsgálata során született egy olyan jegyzőkönyv még 2020 során, amiben gyakorlatilag arra megállapításra jutottak, hogy ez az egyenlőség nem igazán valósult meg, ezért újabb intézkedésekre van szükség. Ha megnézzük egyébként az irányelvnek az elnevezését, akkor azt is láthatjuk, hogy ez tulajdonképpen korábbi intézkedésnek a megerősítéséről szól. Tehát nem egy újdonságról van szó, a bérek közötti egyenlőség már régóta téma.
Igen, mondanék pár szót a számokról. Mit jelent ez a valóságban? Tehát az Unió megállapította, hogy hosszú ideje már az Unió országaiban azonos munkakörben a nők és férfiak közötti bérkülönbség a hölgyek rovására az 12-13%. Magyarországon ez a helyzet még ennél is egy kicsit rosszabb, mert itt 18%, és ahogy Csaba is említette, gyakorlatilag az Unió ezt szeretné most hatékonyabb eszközökkel megszüntetni.
Hogyha nézzük ezt a különbséget, ugye, ami Magyarország esetében akár 18%-os lehet, ez azt jelenti, hogy azonos munkakörben a nők ennyivel kevesebbet visznek haza, azonos munkakörben, azonos tapasztalattal, tehát mindenféle mutató számok alapján nézik ezt a bérkülönbséget?
Egyelőre a felmérések eredménye ezt mutatja, és az uniós irányelv azt célozza, hogy szeretnék ennek a hátterét látni, hogy magyarázható ez esetleg objektív okokkal, vagy valami más oka van ennek, mert hogyha nincsen semmiféle objektív oka, akkor a vállalatoknak lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a nemek közötti bérkülönbség 5%-nál semmiképpen se legyen magasabb, amennyiben magasabb, akkor pedig ezt meg kell szüntetni.
Ugye az Európai Unió irányelvének van egy olyan célja is, hogy egy jelentéstételi kötelezettséget ír elő a foglalkoztatók számára, a 150 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok számára, de mikortól pontosan?
Ez 2027. június 7-től van érvényben, ez a bizonyos jelentéstételi kötelezettség, és ez tényleg cégmérettől függ, és az is cégmérettől függ, hogy hány évente kell jelentést tenniük a cégeknek, viszont én hangsúlyoznék egy másik fontos dolgot, hogy az uniós szabályoknak való megfelelés, tehát a tagországoknak törvénybe iktatása a béregyenlőségnek, az 2026. június 7-től várható, tehát hamarosan várjuk, hogy kijöjjenek ezzel kapcsolatos jogszabályok, és gyakorlatilag, ha ezek a jogszabályok megszületnek, akkor onnantól kezdve van pár olyan nagyon fontos dolog, amire a cégek már számíthatnak, tehát ezzel azt hangsúlyoznám, hogy nem a jelentéstételi kötelezettség lesz a legnagyobb változás valószínű, hanem a legmarkánsabb változás az, hogy a béradatok nem képezhetik üzleti titoktárgyát a jövőben. Tehát valószínű, hogy ezzel kapcsolatban a jogszabály változni fog. Jelen pillanatban nagyon sok vállalatnál a munkaszerződésben benne van, hogy a bérinformáció üzleti titok, a munkatársak nem oszthatják meg egymással, viszont onnantól kezdve, hogy nem lesz az, a munkáltatók nagyon félnek attól, hogy a munkavállalók majd folyamatos kérdésekkel fogják ostromozni őket, hogy vajon ők miért éppen annyit keresnek, amennyit, és ugye az uniós szabály kimondja azt, hogy a munkavállalók jogosultak arra, hogy információt kapjanak az átlagos bérszintekről az adott munkakörben, ahol dolgoznak, akár nemek szerinti bontásban is, és ezt az információt meg kell adni a munkavállalóknak. Tehát a riportolási dolog az tényleg csak jövőre várható, viszont következményei a szabály törvénybe iktatásának már idei évtől várhatóak?
Igen, itt egy nagyon fontos dolog, amit tudni kell, mivel tovább lépünk, hogy ez a uniós jogszabály, amiről most szó van, egy irányelv. Mit is jelent ez Magyarországra nézve? Ahhoz, hogy ténylegesen minden részletre kiterjedően alkalmazni lehessen ezt az irányelvet, szükséges, ahogy már Bernadett kolléganőm mondta is az előbb, az, hogy a magyar állam hatályba léphető jogszabályt alkosson hozzá. Nyilvánvalóan alapvető kötelezettségek így is látszanak, de egyrészt az irányelv lehetőséget ad bizonyos eltérésekre, másrészt pedig fontos az, hogy megszülessen ez a magyar nemzeti jogszabály is, hogy ez ténylegesen a munkáltatókra nézve alkalmazható legyen. Viszont, ami fontos, arra hivatkozni, és ez egy gyakran felmerülő tévhit a visszajelzések alapján, várni nem érdemes, mert hogy az a jelentés, amiről az előbb például már szó volt, ugye 2026-ra fog vonatkozni, tehát 2027-ben a 2026-os adatokról és egyéb statisztikákról kell majd jelentést tenni, tehát nem tehetik meg a munkáltatók azt, hogy kihagyják az utolsó pillanatra a felkészülést.
Mit kell tennie a munkáltatónak, a foglalkoztatónak, és milyen hosszú ideig tart a felkészülési folyamat?
Hát alapvetően ez egy komoly felkészítés, vagy felkészülési folyamat, mert ugye itt nem csak egy riportolásról, meg statisztikák készítéséről beszélünk, hanem egy nagyon komoly vállalati kultúraváltásról. Tehát ugye annak, hogy ez megvalósítható legyen, ez az átláthatóság, ennek az eszköze ugye a bértranszparencia. A bértranszparencia megvalósítása. Mit is jelent ez valójában? Ez azt jelenti, hogy a belső bérrendszerünknek átláthatónak kell lenni. Tehát kell, hogy legyen egy alapkoncepciónk, egy filozófiánk arra, hogy hogyan alakítjuk ki a béreket, minek alapján emeljük a béreket, milyen juttatásokkal dolgozunk, ki hogyan jogosult, mi alapján ezekre a juttatásokra, hogyan alakítjuk ki a munkaköröket, milyen munkakörök vannak nálunk, ezek mennyiben összehasonlíthatóak, vajon tudjuk-e, hogy ki miért pont annyit keres, amennyit, tehát tudatos módon, struktúrált módon történik a munkatársak besorolása, utána képesek vagyunk-e azon riportok elkészítésére, amit majd az utasítás elvár tőlünk, aztán a toborzás területén is várhatók változások, tehát fel kell készülni arra, hogy az álláshirdetések nemi szempontból semlegesek legyenek, hogy az állásinterjú már tudjunk egy konkrét bérajánlatot adni, nem kérdezhetjük meg a jelöltet az előző béreiről, hiszen onnantól kezdve az nem is releváns, hogyha mi már tudjuk, hogy mit tudunk biztosítani. Ez felveti azt a kérdést, hogy adott esetben ugye, amikor a bérek átláthatóságáról beszélünk, ugye nem is csak a bérekről, hanem egy juttatási csomagról beszélünk, tehát mi az, ami ennek a csomagnak a része. Tehát a juttatási rendszerünket is át kell nézni, hogy mennyire konzekvens, mennyire leszabályozott. És aztán utána fel kell készülnünk a munkavállalói jogok érvényesítésére is.
Így van, és az egyik legfontosabb, és ha egy kicsit átgondoljuk azokat, amiket a kolléganőm itt említett, jól látszik az, hogy milyen fókuszáltan jelenik meg az információk átadásához való jog, illetve azok megszerzéséhez való jog. És ennek az irányelvnek, a bértranszparencia irányelvnek az egyik talán legfontosabb újítása, vagy leghangsúlyosabb része az, hogy olyan jogosultságokat biztosít, amellyel a munkavállalók információkat szerezhetnek. Itt van példaként a munkaviszony létesítését megelőző bértárgyalások. Az irányelv leszögezi, hogy mire sor kerül az állásinterjúra, bértárgyalásra, a munkavállalónak már információval kell rendelkeznie a várható bérszintjéről, erről tájékoztatni kell, sőt még egy ilyen best practice, legjobb megoldásként még azt is előírja, hogy lehetőség szerint ugye ez az nyilvános álláshirdetésben már megjelenjen. Tehát nagyon jól látszik, hogy az irányelv abba az irányba mozdul el, hogy szeretné, hogyha a munkavállalók megfelelő információkkal rendelkezzenek. Viszont, amit el szoktunk mondani, hogy ez nem egy korlátlan jog. Tehát a munkáltatónak majd egy picit lavíroznia kell a jogok és kötelezettségek között, hiszen az irányelvnek nem az a cél, hogy mindenki mindenről tudjon, és ezt ezt nagyon, nagyon hangsúlyosan el szoktuk mondani, hogy nem az információk teljes megosztása a cél, hiszen az adatvédelem keretében az a munkavállaló, aki nem szeretné, hogy a bérét más kollégák, tehát konkrétan azt a bért szintet, vagy azt a bért, amit ő kap, mások megtudják, akkor a munkáltatónak ezt tiszteletben kell tartania, úgy, hogy egyébként saját magáról bárki bármikor megoszthatja majd a bérét, hiszen ez kifejezetten rögzítésre került az irányelvben, hogy emiatt nem érhet senkit hátrány, a munkavállalók ezt jogosultak megtenni.
Egyébként ezt az irányelvet éppen az előbb említett GDPR, tehát adatvédelem nem írja felül. Hát ki az, aki szeretné azt, hogy nyilvánosságra hozzák azt, hogy mennyi az ő fizetése egy adott cégnél? Ez könnyen lehet, hogy sok esetben konfliktus forrás, különösképpen akkor, hogyha azért ezt számos szubjektív tényezővel is meg lehet indokolni, hogy X munkavállalónak miért ennyi a bére, és egy ugyanabban a munkakörben dolgozó Y munkavállalónak pedig miért kevesebb. Tehát, hogy azért nincs túl sok tere a szubjektív tényezőnek. Ez az egyik kérdésem, a másik pedig, hogy a GDPR nem írja fölül ezt a bértranszparencia elvet?
Szerencsére azt látjuk, hogy a jogalkotó gondolt erre is, és próbálta összefésülni az adatvédelem és a bértranszparencia legfontosabb elvei. Amit már említettünk, pont az adatvédelem lesz az egyik legfontosabb korlátja annak, hogy ne lehessen minden bért teljes egészében nyilvánosságra hozni. Tehát amennyiben valakinek olyan igénye van, hogy szeretné megismerni a bérszinteket, akkor a sajátját ugye megismerheti, arra kérhet információt konkrétan, viszont a másik nemre vonatkozóan csak egy átlagos bért tud kérni. Azon esetekben, amikor ez az átlagos bérszint, mert mondjuk a másik nemből ugyanabban a munkakörben csak egyetlen ember dolgozik, tehát az átlagos bérszint megadásával gyakorlatilag az adott embernek a bérét árulnánk el, akkor életbe lépnek bizonyos fékek és korlátozó tényezők, úgy itt az adatvédelem keretéről beszélünk, ahol munkavállalói képviselő részére kell például ilyen esetben átadni az információkat.
Illetve ilyenkor bérsáv adatok megadásával tudjuk kiküszöbölni azt, hogy bármiféle adatvédelmi konfliktusba ütközzünk. Tehát gyakorlatilag az egy tévhit, hogy innentől kezdve mondjuk odaállhat egy munkavállaló, hogy na most akkor a szembeülő kollégának mennyi a fizetése, vagy a másik kollégámnak a szobában mennyi a fizetése, tehát más fizetéséről ezentúl sem kaphat adatokat, csak a sajátjáról.
Egyébként a munkáltatónak majd ugye ezt közölni is kell, tehát mondjuk egy táblázatban a bértranszparencia elvnek megfelelően közé kell tenni, hogy mondjuk az adott munkakörökben milyen fizetési sávok vannak tólig. Tehát végső soron majd az lesz a teljes átláthatóság, hogyha ez megvalósul?
Hát a teljes átláthatóság, ez egyébként erre már vannak gyakorlatok, mert a bértranszparencia nem újdonság. Tehát azok a vállalatok, akik már elindultak a fenntartható fejlődés irányába, ESG-vel foglalkoznak, az ESG kérdőíveken már szembesültek hasonló kérdésekkel, és ezeknél a vállalatoknál már elindult ez a fajta transzparencia, transzparens működés kialakítása. Tehát sok eltérő példa van arra, hogy, vagy sok különböző példa, hogy hogyan vezették be ezt az átláthatóságot a vállalatok. Tehát rendszerint nagyon sok bérelés juttatással kapcsolatos szabály változott, vagy keletkezett, vagy alakult át úgy, hogy a transzparens működést támogassa. És vannak olyan vállalatok, akik integrált HR rendszereket használnak, ahol már gyakorlatilag a rendszerben nyomon követhetőek ezek a bérsávok, tehát megkaphatja a munkavállaló a saját bérsávjához tartozó információt, illetve azt, hogy ő ezen a bérsávon belül hol helyezkedik el. Van, ahol nagyon komoly kommunikációs terv előzte meg a bértranszparencia bevezetését, nagyon komoly felkészítése a vezetőknek arra, hogy hogyan kell a jó válaszokat megadni a munkavállalói kérdésekre, és nagyon komoly kommunikációs terv arra, hogy a változásokat, az új információt információkat hogyan, milyen módon kommunikálják a munkavállalók felé úgy, hogy valóban megértsék ezt a fajta változást, ezt a fajta működést, és hogy maga a transzparencia azt az érzést hozza, hogy igen, ez a vállalat valóban tisztán és világosan működik, ne pedig a találgatások, pletykák irányába menjen el a dolog, ami tényleg oda vezet, hogy most nézzük meg, hogy ki mennyit keres, és adott esetben mondjuk nézzem meg, hogy más cégeknél mennyit kereshetnék, és alapvetően a vállalatok nagy félelme is az, hogy egy rosszul bevezetett bértranszparencia sok esetben elvándorláshoz, fluktuációhoz tud vezetni akkor, hogyha a munkavállalók rosszul érzik magukat, illetve úgy érzik, hogy nincsenek jól megfizetve.
Lehet rosszul is bevezetni a bértranszparenciát?
Igen, abszolút lehet. Tehát számtalan példa van a jó, szerencsére a jó bevezetése is, de a rossz bevezetésre is. Tehát ha egy rossz kommunikációval, rosszul felkészített vezetőcsapattal nagyon alá lehet ásni a munkatársak elkötelezettségét.
Illetve hát beszélnünk kell mindenképpen a jogi kockázatokról is, hiszen az, hogy a bértranszparencia keretén belül az egyenlő munkáért, vagy egyenlő értékű munkáért való egyenlő bérezés nem egy mesterséges egyenlőséget jelent minden munkavállaló között. Ugyanazon pozíción belül is lehetnek különbségek, sőt, némely esetben pont ez csökkenti a bérfeszültséget, vagy ez vezet egy igazságosabb rendszerhez. A bértranszparencia is azt várja el, hogy objektív, nemi szempontból semleges kritériumok alapján történjen legfeljebb megkülönböztetés a munkavállalók között, de ez nem csak egy lehetőség, hanem azt gondolom, hogy sok esetben kifejezetten ez szolgálja a megfelelő bértranszparenciát, a munkavállalók elégedettségét is, hiszen akár egy tapasztalat, egy erőfeszítés, egy felelősségi kör változása, eltérése igenis okot adhat arra, hogy különbségek legyenek a munkavállalói bérek között.
Mely országokban van jó gyakorlat ilyen szempontból? Ugye említettük a műsor elején azt, hogy az európai országokban 12-13%-nyi különbség van a nemek között a fizetéseket tekintve, míg Magyarországon 18%. Erről nekem Izland jut eszembe, ahol a 70-es években volt egy nagyon komoly nőjogi mozgalom, feminista mozgalom, így is lehet nevezni, és akkor például a nők abba hagyták 2:05 a munkát, mégpedig azért, mert számukra is kiderült az, hogy mennyivel keresnek kevesebbet a férfiaknál, és úgy érzékelték, hogy akkor ők eddig vannak megfizetve. Tehát visszatérve a kérdésem elejére, vannak olyan jó országok, vagy jó gyakorlatok, amelyekből azért lehet tanulni, európai jó gyakorlatok? Tehát ahol kisebb ez a bérkülönbség?
Azt gondolom, hogy minden ország küzdködni fog most azzal, hogy teljes mértékben megfeleljen az irányelvnek. Nyilván vannak olyan országok, ahol előrébb járnak, van, ahol hátrébb, mindenütt lesznek kihívások, és mindenütt lesznek olyan megoldások, amit érdemes áttekinteni és átvenni majd.
De például a skandináv modellre lehet azt mondani, hogy jó, mert ugye a skandináv országok gyakorlatáról lehet azt tudni, hogy mondjuk a parlamentben sok a női képviselő, Finnországban, vagy a korábban általam említett Izlandon szintén, tehát hogy vannak olyan országok, akik élen járnak ezekben, vagy ennek az irányelvnek a megvalósításában?
Abszolút, tehát a skandináv országok nagyon jó példa, ők egyébként alapvetően szociálisan érzékenyebbek. Tehát ők nem csak a bértranszparenciára, hanem egyenlő bánásmód emberi jogok témájában is azért jóval érzékenyebbek, sokkal erőrébb járnak a törvényi szabályozásokban is, de ez elmondható azokra az országokra is, ahol az érdekképviseletek nagyobb hangsúllyal jelennek meg, tehát a környékünkön, akár Ausztriára, Németországra, Svájcra, Hollandiára, de egyébként Közép-Európából mondhatnánk Csehországot is, ahol már gyakorlatilag ezek az intézkedések megjelentek a törvényekben is, és elkezdtek ebben az irányba mozdulni a cégek.
Ugye itt a 150 főnél nagyobb foglalkoztatókra vonatkozik ez az irányelv. Ez nem jelent hátrányt majd a kis cégekre nézve, hogy ott majd nem lehet hasonló bértranszparencia elveket érvényesíteni, vagy ott ezek az információk majd nem állnak a munkáltatók rendelkezésére?
Nagyon jó, hogy felmerült ez a kérdés, mert ez is egy gyakori tévhit a visszajelzések alapján. Az irányelv alapvetően minden munkáltatóra vonatkozik. Az, hogy a bizonyos esetekben így ugye jellemzően a jelentéstételi kötelezettségnél létszámhoz, a munkavállaló létszámhoz igazodik a jelentéstételi kötelezettség első időpontja, illetve annak a gyakorisága, az nem jelenti azt, hogy egy kisebb cégnél nem kell figyelni arra, hogy ezek az elvek megvalósuljanak.
Tehát akkor a kisebb cégeket is majd vizsgálni fogják ilyen szempontból? Illetve úgy is föltettem a kérdést, hogy ezt bárki ellenőrizni fogja, hogy az irányelvet betartják a munkáltatók?
Hát ugye ez minden munkáltatóra érvényes, tehát függetlenül a létszámtól. Egyébként a 100 fő cégeknek is lesz riportolási kötelezettségük, de csak 2031-ben. És a kisebb cégeknek is lehet, hogy a jövőben, ugye ezt még nem tudjuk, mert erre nem tér ki az irányelv, viszont a kisebb cégeknél is igaz az, hogy amiket mondtunk, hogy a toborzás tekintetében mi az, amit figyelembe kell venniük, a kisebb cégeknél is igaz az, hogy a bérinformáció most már nem lesz olyan mértékben üzleti titok, mint korábban, tehát muszáj lesz információt adni a munkavállalóknak a bérszintjükről akkor, hogyha ők kérdezik, tehát erre a dologra azért a kisebb cégeknek is fel kell készülniük, illetve arra, hogy adott esetben, hogyha ők mondjuk egy adott térségben olyan munkaerőért versenyeznek, ami kuriózum azon a helyen, akkor vajon hogyan tudnak versenyképesek lenni? Mik azok a legfontosabb üzenetek, amivel ők is tudják bizonyítani azt, hogy transzparens módon működnek, mert azért sajnos Magyarországon még mindig működnek olyan cégek, ahol feketén és nem szabály szerint fizetik a munkavállalókat. Tehát gyakorlatilag ez a fajta bértranszparenciával kapcsolatos szabályozás is próbálja megoldani ezt a problémát, illetve megoldást hozni arra az esetre, hogy rákényszerítse a cégeket a szabályozott működésre.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Bohács Bernadett, az RSM HR üzletágának vezetője, és dr. Vakolya Csaba ügyvéd voltak. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.